7 évtizedes történetének legnagyobb változásán esett át a WordPress fotókiállítás. A regionális zsűrizéstől a helyi események átfogóbb, precízebb értékelését várják a szervezők. A tárlat sorozatban 5. alkalommal kap helyet a Magyar Nemzeti Múzeumban. A fotókiállítás 5 héten keresztül lesz látható. Révész Tamást, a kiállítás szervezőjét Molnár Gábor kérdezte.
Az elmúlt években, évtizedekben hozzászokhattunk ahhoz, hogy a WordPress fotókiállítás görbetükröt tart elénk, kényes, szívszorító vagy akár kedélyes témákat feldolgozva. Idén mik lesznek a fotókiállítás főbb csapás irányai?
Ebben az évben egy totális változás van a WordPress fotónál. A 70 éves történelmében ez az első igazi nagy változás, amikor fölhagyott korábbi kategóriákkal. A képriportok főképpen hosszú távú munkákat mutatnak be. Vannak témák, amelyeken fotográfus akár például az ukrajnai történeten 8 évig dolgozott, vagy az amazóniai egészen lehetetlen helyzetnek a dokumentálása 13 évig tartott. A Kapitólium megostromlásához vezető időszakot az előző évek óta föltárja egy képriport. Nagyon izgalmas, egészen más információt kapunk ebben az évben a WordPress fotótól a világról.
Más szempontból is eltér egy picit az idei WordPress az eddigiekhez képest. Ha jól tudom, a zsűrizés is változott egy picit, így van ez?
Ez abszolút igen, ez egy nagyon, egy drámai fordulat a zsűrizésben. Eddig az volt, hogy volt egy globális zsűri, összejöttünk Amsterdamban a világ különböző médiáiból és szerkesztőségeiből meghívott szakemberekkel együtt, és együtt, ami teljesen független a WordPress fotótól, és megpróbáltuk eldönteni, hogy melyek a legfontosabb és legértékesebb képek az elmúlt évről. Ennek volt egy olyan hátulütője, hogy sokszor az úgynevezett helyi témák háttérbe szorultak, mert egy globális verseny volt. Idén külön van regionális zsűri Afrikában, Ázsiában, Európában, Észak- és Közép-Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában és Oceániában, és ezeknek a díjazottjait tekintette át újra egy globális zsűri, és ebből választottak. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy a WordPress fotón minden földrészről valami fontosat látni fogunk.
Ez tehát egyfajta igen, ilyen régiospecifikusabb megközelítés, hogyha jól értem. Mennyi pályázat érkezett idén, ez hány fotót jelent, és ami még fontosabb, hogy ebből hányat választott ki ez a zsűri?
Nagyságrend ez mindig sok tízezer. Idén erre a kiállításra a pályázók 64.823 képet küldtek be, 130 ország fotográfusa pályázott, és összesen 138 képet látunk a kiállításon. Ami hozzá még csapódik, az egy vetítő kis kuckó, ami az utolsó teremben van, ahol viszont filmeket látunk, és rengeteg újdonság van, tehát emellett. Például lesz több QR kód a kiállítás különböző termeiben, ahol a Spotify applikáción keresztül, vagy 6 nyelven beleértve magyarul is, hallgathatunk interjúkat díjazott fotográfusokkal. De nem csak a helyszínen vannak nagyon izgalmas történetek, hanem például a Liget műhellyel, a Liget online folyóirattal van egy hosszú távú együttműködésünk, és idén abszolút rekordot döntött az, hogy a folyóirat költői, szerzői, írói kiválasztottak egy-egy képet, és asszociatív írásokat produkáltak a képekhez, és ezek nyilvánvalóan online olvashatóak. Nagyon érdekes. Van egy olyan angol nyelvű kiadvány, ami letölthető a múzeum honlapjáról is, meg a wordpress.hu.info honlapról, amely oktatási intézményeknek lehet nagyon izgalmas, ami arról ad egy nagyon értékes tájékoztatás, hogy mi is az a fotoriporter, mi a szerepe a sajtóban, mi a története, és a legfrissebb képeket elemzi, hogy miért jó az, milyen megjegyzéseket fűzött hozzá esetleg maga a fotoriporter.
Egészen sokrétű tehát ez a kiállítás. Milyen kiegészítő kiállítás kíséri a főművet?
Három nagyon fontos kiegészítő program van. Az egyik Radisics Milán lábnyomunk kísérő kiállítása, ami egy egészen izgalmas, gyakorlatilag környezetvédelmi témára felhívó, figyelmet felhívó kiállítás, légi felvételek, amelyek az absztrakció és a dokumentum határán billegnek. Van egy másik kiállítás, ami a kerítésen van, a Hamu és Jémádnak ikonikus kulturális életszereplőkről látunk nagyon érdekes képeket. Lesz egy október 29-én egy abszolút egyedülálló és megismételhetetlen nemzetközi szeminárium. Azért megismételhetetlen, mert a két legfontosabb külföldi résztvevője mindkettő 80 éves, de a fotográfiában és a fotoriportásban abszolút meghatározó személyek nyugatról és keletről. Az egyik Robert Pledge, aki egy amerikai Contact Press Images-nek a alapítója és szerkesztője. A másik Daniela Mraskova, aki Prágából érkezik majd hozzánk, aki a férjével együtt számos meghatározó könyvet jelentetett meg, főképpen a keleti, közép-kelet-európai és orosz területek fotográfiájáról. A szeminárium gyakorlatilag egy olyan címen működik, vagy munkacímmel működik, hogy merre tart a sajtófotográfia, és megőrizheti a szemtanú szerepét. Ez lényegében egy kicsit nosztalgikus visszapillantás arra, amikor a sajtófotó távol állt attól, hogy fake newsnak nevezhessük, és ugyanakkor azt remélem, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet a mai helyzetre, hogy hogy történik például a zsűrizés. Virágvölgyi István volt egy európai regionális zsűritag, szerepel a szemináriumon a Kornis Péter, meg én magam is, és mindez azért nagyon jelentős, mert a Budapesti Metropolitan Egyetem felvette az oktatási körébe magát a szemináriumot, és a hallgatói számára nyilván bánossá teszi.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, a lehető legközérdekűbb információval zárjuk. Hol és mikor lesz idén a WordPress fotókiállítás?
Tényleg egy alapvető és a legfontosabb. 5. éve vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szeptember 23-ától október 30-ig látogatható.
Az elmúlt percben a WordPress fotókiállítás szervezőjét, Révész Tamást hallották. Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy átadták Magyarország 3. cseppfolyósított földgáz gyors töltő állomását Moson-Magyaróvár mellett, az egyik legnagyobb európai kamion töltő állomáson. A most átadott egység a nemzetközi fuvarozás szempontjából kiemelt jelentőségű transz-európai közlekedési hálózat mentén található, ezért megnyitása nem csak a hazai, de az európai LNG töltőinfrastruktúra kiépítésében is lényeges. Hidat képez Magyarország és Németország között, mondta el a megkérdezett gázüzemű közlekedés szakértő. Az Arelgaz ügyvezetője arról is beszélt, bár jelenleg a gázpiacon zajló hisztéria nyomán kialakult árak nem kedveznek az LNG hajtás terjedésének, hosszú távon az LNG alapú fuvarozás ismét versenyképes és környezetbarát alternatíva lehet. Domanowski Henrikkel Lakatos László beszélgetett.
Néhány évvel ezelőtt rengeteget beszélgettünk az LNG hajtásról, és úgy általában a gázüzemű járművek elterjedéséről, illetve annak akadályáról, hogy miért nem tudtak a gázüzemű járművek elterjedni. Mostanra szépen lassan elkezdenek szaporodni az LNG töltők Magyarországon. Ugye az ön által vezetett cég is üzemeltet 2 töltőállomást, illetve most a hírekben lehetett olvasni, hogy átadtak egy kamion töltőállomást, ahol szintén LNG-vel lehet feltölteni ezeket a járműveket. Talán induljunk onnan, hogy miért pont most? Tehát, hogy mi lehet ennek az oka? Hiszen most csak arról lehet hallani, hogy gázellátási problémák vannak, a gázára az egekben, és ha az ember elkezd kalkulálni, akkor ez nem, hogy egy olcsóbb üzemű szállítást tesz lehetővé, hanem még akár drágábbnak is tűnik, mintha gázolajjal töltenék a kamionokat.
Igen, nagy öröm számunkra, hogy a Moto 95 Kft. Moson-Magyaróváron nyitott egy LNG töltőállomást, amely tulajdonképpen Magyarország és Németország közötti tranzit útvonalat köti össze, hidalja át azt az infrastruktúra hiányosságot, ami eddig megvolt. Ez a 3. töltőállomás, ennek lehet örülni, ez egy mesebeli szám, ugyanakkor annak függvényében, hogy Európában már a közel 600 darab töltőállomás, LNG töltőpont létezik, nem nevezhető túl nagy számnak. Kelet-Európa jelentősen el van maradva, egyre inkább el van maradva Nyugat-Európától a töltőpontok számának növekedését.
Ezek szerint mostanában az indokolja egyáltalán ilyen töltőállomások létesítését, hogy a Nyugat-Európában már elterjedt LNG hajtással működő kamionokat egyáltalán ki lehessen szolgálni, hogy ide tudjanak jönni?
Ez az egyik mozgató elem. A másik mozgató elem, hogy az ilyen típusú beruházás döntések és a megnyitás közötti idő az 1-2 év. A jelenlegi töltőállomás, amit most nyitottunk, az is körülbelül egy évvel ezelőtt vált konkréttá. Az év végén sikerült a megrendelést megtenni, és ezt a töltőállomást most tudtuk megnyitni. Nyilvánvalóan akkoriban arra számítottunk egy évvel ezelőtt, hogy az akkor kezdődő energiaválság okozta áremelkedések visszájukra fognak fordulni. Egyébként sem volt még ennyire elképesztően magas a gázára, messze nem. Akkor még az LNG még mindig versenyképes volt a dízel hajtóanyaga. Per pillanat valójában többszörösébe kerül az LNG üzemanyag, mint a gázolaj. Ugyanakkor jelenlegi helyzet rendkívül jó lehetőséget nyit arra, hogy LNG üzemű használt járműveket, 1-2-3 éves járműveket Nyugat-Európából beszerezzenek azok, akik úgy ítélik, hogy ez az energiaválság ez nem fog végtelenségig tartani, nem fog tartósan ennyire magas üzemanyagárakat eredményezni, mint amilyen most van.
Hát igen, de lehet, hogy ez annak, aki most elkezd erre spekulálni, mert ez azért előspekuláció, de hát ugye itt pont arról van szó, hogy Európa úgy, ahogy van, le akar válni az orosz gázról. Ugye eddig is az olcsó orosz gáz alapozta meg azt, hogy Európában elkezdtek emberek vagy szervezetek a gázra alapozni, mert hát ugye Nyugat-Európában is azt most látszik, hogy mennyire rácuppantak erre az orosz forrásra. Persze tudjuk, hogy máshonnan is lehet gázt importálni, de hosszú utávon mennyi esélyét látja annak, hogy ez egyáltalán lehetséges legyen?
Kezdjük el az első mondattal, spekuláció. A gáz tőzsdén kereskedik jelentős mértékben, és a jelenlegi árrali az tőzsdei spekuláció, gyakorlatilag egy hisztéria, egy energetikai törvényszerűségeket nem feltétlenül követő hisztérikus tőzsdei kereskedésnek az eredménye. Ez az első része a dolognak. A másik, hogy az LNG az gyakorlatilag a legkevésbé származott Oroszországból eddig is, hanem származott legelőször is Afrikából, ugye a 60-as évek közepén már Afrikából importált Európa LNG-t, de akár Amerikából is természetesen származnak azok a szállítmányok, amelyek mind LNG formában érkeznek az import terminálokba. Jelenleg azt látjuk, hogy az LNG nagyon jelentős mértékben, most éppen nem érdemes százalékokat mondani, de már több gázt juttat Európába, mint az orosz csővezeték. Korábban is az volt a helyzet, hogy az orosz csővezetéken érkező gáznak az árát azt határozta meg, hogy mi az alternatív gáz ára. Tehát ha volt annál olcsóbb gázár, akkor annyiba került. Ha nem volt, akkor természetesen drágábban adták az orosz. Európai gáz függőség kialakulása az hosszú távú politikai hibák sorozata. Nyilvánvalóan van ennek egy történelmi háttere, ami visszanyúlik még a KGST időszakra, legalábbis Kelet-Európában. Az összes többi ezen túlmenően pedig egy rossz helyzetértékelésnek az alapján alakult úgy, ahogy kialakult. Természetesen azt is hozzá lehet tenni, hogy az LNG reneszánsz az, mintegy 10 évvel, 11-2 évvel ezelőtt indult, vagy erősödött fel, ahogy szaporodtak a cseppfolyósító üzemek, ahogy szaporodtak az LNG tankerhajók a világban, úgy növekedett az LNG kereskedelm számszerűsíthetően. Ma a világban körülbelül 450 millió tonna LNG-t adnak, vesznek, visznek hajón A-ból B-be, tehát a termelőtől a fogyasztó pontig. És ez a rendkívüli jó magában az LNG-ben, hogy gyakorlatilag nincs függőség a kitermelő és a fogyasztó között úgy, ahogy az megvan egy csővezeték esetén.
Na most egy pár szót ejtsünk az elmúlt időszakról. Ez Európában, illetve a világban mennyire vetette vissza az LNG felhasználást? Vagy egyébként akik átálltak erre az üzemanyagra, vagy részben átálltak, azok továbbra is használják?
Az elmúlt hetek adatai nem állnak rendelkezésemre. A legutolsó adat, aminek birtokában vagyok, az Németországra vonatkozik. Még a 2022 első negyedévét mutatja be. Azt látjuk, hogy 2019 elejére egy-egy hónapban még csak olyan 1-2000 tonna LNG-t szállítottak Németországba. Azóta 140-re növekedett a töltőpontok száma. 2022 első negyedévében már 40,500 tonna LNG-t szállítottak oda. Tehát irgalmatlan növekedés ment végbe, nem csak a töltőpontok számában, de a fogyasztásban is. Európában jelenleg körülbelül 30,000 jármű közlekedik már LNG hajtóanyaggal, és mindenki arra számít, hogy nem csak az LNG alapon elérhető CO2 kibocsátás csökkenés várható ezekből a járművekből, hanem a megújuló, vagyis bio LNG üzemanyaggal a karbonsemleges közlekedés is valóságá válik. Jelen időben azt lehet mondani, hiszen már Európában csaknem 20 darab olyan cseppfolyósító üzem áll rendelkezésre, amelyik bio LNG-t állít elő.
Magyarországon mi a helyzet? Itt nem nagyon beszélhetünk a gáz reneszánszáról, hiszen emlékeim szerint igen nehézkesen indult ez a dolog, és talán amire beindulna, hát most is még csak 3 ilyen töltőállomás van. Az önök kutyain mi a helyzet? Mennyire változott a forgalom?
Az elmúlt időszakban nem csökkent a forgalmunk, nem is nőtt. Szerencsére már van néhány Magyarországon forgalomba helyezett jármű. A néhány az így szó szerint értendő, és ezen túlmenően az európai áruszállítók haladnak keresztül LNG hajtású járművekkel Magyarországon. Ezeket a járműveket természetesen újra kell tölteni, de nyilván számunkra az volna fontos, hogy magyarországi járművek minél nagyobb számban legyenek, hiszen ezzel tudnánk a levegő tisztaságát javítani. Tudni kell, hogy egy gázos járműből szilárd részecske nem jön ki, nitrogénoxid is csak töredéken annak, mint egy dízel járművé, és egyébként emellett ugye a CO2 kibocsátás is kedvező. Sőt, a gázos járművek lényegesen csöndesebbek, mint a dízel társaik, ezzel is hozzájárulnak a környezetünk megóvásához.
A bio-LNG előállítás felhasználás Magyarországon hol tart, és mennyire elérhető ma már a bio-LNG? És ennek a költségei egyébként mennyivel magasabbak, mint a cseppfolyósított földgáznak?
A bio-LNG-vel kapcsolatosan az a helyzet, hogy kilátásban van egy magyarországi cseppfolyósító üzem létrehozása is, amely bio-LNG-t fog előállítani. Erre vonatkozóan a biomassa forrást biztosította a cégünk. Az, hogy mennyibe fog kerülni, az egy idáig nagyon egyértelmű tény volt, hogy drágább, mint a fosszilis LNG üzemanyag. A jelenlegi gáz struktúrában viszont azt kell mondani, hogy ennél kedvezőbb, és jól látszik azt, hogy Nyugat-Európában több bio-CNG vagy bio-LNG előállító most kedvezőbb áron képes kínálni az üzemanyagot, mint ahogy azt a fosszilis üzemanyaggal kereskedők tudják. Tehát egy árstabilizáló szerepet tud betölteni a megújuló részarány, azon túlmenően, hogy csökkenti a CO2 kibocsátását a közlekedésnek.
Az elmúlt percekben arról hallhattak egy beszélgetést, hogy átadták Magyarország 3. cseppfolyósított földgáz gyors töltő állomását Moson-Magyaróvár mellett. A téma kapcsán az Arelgáz ügyvezetőjével, Domanovszky Henrikkel, Lakatos László beszélgetett.